Kedves gyerekek, először hozzátok szólok. Egy történetre utalok a Bibliából, amit én azt hiszem mind ismertek, csak valamit szeretnék vele kapcsolatban külön hangsúlyozni. Biztos hallottatok arról a 12 éves kis izraeli kislányról, akit, amikor hadban áll Szíria Izraellel, fogságba vittek, és a szíriai hadsereg vezér feleségének kellett, hogy szolgáljon, segítsen mindazokban, amiben ő kislányként tudott. És mivel kiderült, ez a tragédia érte a családot, hogy a hadsereg vezér leprás lett, amiről talán hallottatok, hogy egy borzasztó, gyógyíthatatlan betegség volt. Mindenkinek el kellett hagynia a családját is, mert annyira fertőző volt. És külön ilyen lepratelepen éltek ezek a betegek. És mikor a kislány ezt meghallotta, akkor azt mondta az asszonyának, hogy bárcsak szemtől szembe lehetne a férje, a hadsereg vezér, azzal a prófétával, aki Izraelben van, Elizeussal, mert biztosan meggyógyítaná a betegségéből. És a Bibliában azt olvassuk, hogy erre elmondta ezt a feleség a férjének, és ő elindult nagy kísérettel, annak ellenére, hogy ellenségeskedésben volt a két ország, hogy gyógyulást kérjen az Izrael prófétájától, Elizeustól. És én most azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy nagy dolgot mondott ez a kislány. Leprából senki nem tudott meggyógyulni, senki nem tudott valakit meggyógyítani. És ő azt mondta, hogy van ott egy proféta, aki meg fogja gyógyítani. Hát erre elindultak egy 12 éves kislánynak a szavára, hogy egy ilyen hihetetlen dolgot megpróbáljanak, hogy a leprából meggyógyítja Izrael prófétája. Mit gondoltok, miért lehetett ez? Mert ezt a kislányt úgy ismerték meg, hogy igazmondó. Hát különben ilyen nagy dolgot el nem hittek volna neki. Hogy olyan proféta létezik Izraelben, aki még a leprából is meg tudja gyógyítani ezt a hadsereg vezért. Olyan megbízható volt ez a kislány, olyan tiszta volt a beszéde, annyira tudták, hogy amit mond az úgy van, hogy nem kételkedtek és elindultak. És szeretném megkérdezni, hogy ti mindig igazmondó gyerekek vagytok-e? Tudom, hogy ez gyerekeknél nem olyan egyszerű, mert vannak gyerekek, akik, hát mikor egy kicsit bajba kerül, valami rosszat csinált, inkább nem vallja be, inkább valamit úgy mellé beszél, vagy letagadja. Aztán vannak gyerekek, akik egyébként a szüleik is nagyon gondosan tanították őket, és azért nagyon rossz a lelkiismeretük, hogyha véletlenül kicsúszik valami a szájukon, és erősen elhatározzák, hogy ők mindig igazat mondanak. De azért van olyan formája is a hazugságnak, mikor egy gyerek füllent, hallottátok? Füllent. Úgy kitalál valamit, és úgy mesél. Ha ez a kislány is ilyen lett volna, akkor nem hallgatnak a szavára. És nekem is eszembe jut egy kislány, egy nagyon rendes, komoly kislány volt, hívő kislány is volt, és mégis belecsúszott ilyenbe. Az iskolából hiányzott egy gyerek, még elsős vagy másodikos volt, és akkor hát mondták, hogy milyen beteg az a gyerek, és ő meg elkezdte mondani, hogy ő még ott járt, és még hallotta azt is, hogy hát lebénult, meg ilyeneket. Valahogy nagy akart lenni a többi gyerek előtt, vagy miért, hogy ő mennyit tud erről, ilyeneket mesélt, és nem volt igaz. Hát a tanítónéni meg hallotta ezt, és akkor ő meg fölhívta a szülőket, és kiderült, hogy ott se járt ez a kislány. És olyan tapintatos volt ez a tanítónéni, mert a kislány különben nagyon rendes volt, hogy szünetbe odahívta. És mondta, hát miért mondtad ezt? Hát fölhívtam a szülőket, nem is igaz. És csak annyit mondott neki, én nagyon szégyellem magam. Mintha azt mondta volna, helyetted is szégyellem magam. Na, ez a kislány élethossziglan megtanulta, hogy ő soha-soha olyat nem mond, ami nem igaz. Még a füllentés is hazugság, az sem. És szeretném, gyerekek, ha ti is a szívetekbe vésnétek, hogy legyen a ti beszédetek is olyan, hogy az emberek, akik a gyerekek vagytok is, de ti mondtok valamit, abban biztosak, hogy az úgy van, mert ez a gyerek soha nem mond mást, mint a valóságot, mint az igazat. És szeretném, ha egy Biblia ígére is emlékeznétek, azt olvassuk Jelenések könyve végén, hogy Isten országába senki sem megy be, aki szereti és szólja a hazugságot. Hát kívánom, hogy ez tőletek mindig messze legyen, szeretni is szólni a hazugságot. És gondolkozzatok egy kicsit, hogy valaha nem hazudtatok-e mégis, és ha eddig nem bántátok meg, kérjetek a Jóistentől bocsánatot, és ha szüleiteknek mondtatok nem igazat, vagy másnak tőle is kérjetek bocsánatot, mert azzal az ember ugye a lelkéből kidobja ezt, és az egy védőfal lesz, hogy többet nem hazudik. Hát kívánom, hogy ilyen biztosan igazmondó gyerekek legyetek mindig. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, Máté evangéliuma 17. fejezetéből, a 24. verstől a 27-ig. Tehát Máté evangéliuma 17. fejezetéből a 24. verstől a 27. versig olvasom az igét. Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, mármint Jézus és az őt kísérő tanítványok, a két drachma szedők Péterhez mentek és mondták néki, a ti mesteretek nem fizeti-e a két drachmát? Mondta Péter, igen. És mikor bement a házba, megelőzte őt Jézus mondván, mit gondol Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól-e vagy az idegenektől? Mondta néki Péter, az idegenektől. Mondta néki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját egy státert találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem, és te éretted. Nemrégiben a szombatiskolában szerepelt ez a történet, többször is visszatért rá a szombatiskolai tanulmány, és én nem vagyok meggyőződve róla, hogy teljesen megértettük mindannyian ezt a történetet. Azon kívül olyan különös történet, ami egyedül csak Máté evangéliumában van feljegyezve, és az pedig biztosan nem véletlen, hogy a sok minden között, amit Jézus szólt és cselekedett, ez a történet is megörökítetett. Azt írja János apostol az evangéliuma végén, hogy ha mindazt megírták volna, amit Jézus szólt és cselekedett, a világ se fogadhatná be a könyveket. Hát el is tudjuk képzelni, hogy 3,5 év alatt, ugye? Mi mindent tanított Jézus, mi mindent cselekedett. De ha valami mégis belekerült a Bibliába és megörökítetett, arról a Jóisten tudta, hogy az idők végéig nekünk mondani valója is üzenete van. És próbáljuk ebből a történetből is megérteni, mi az idők végéig érvényes üzenet és mondani való számunkra. Ugye így olvastuk a Bibliában, hogy Kapernaumban történt az eset, és jött a két drachma szedő, és ő kérdezte Pétert, mi volt ez a két drachma templomadó? Az alapja egy ószövetségi rendelkezés volt, csak Jézus korára bizonyos mértékig átalakult, ez a rendelkezés pedig Mózes második könyve 30. fejezetében található, aki akarja, mindenki nézzen utána, olvassa el. Egy nagyon érdekes rendelkezés volt, mert arról szólt, hogy minden 20 év feletti izraelita, akit megszámlálnak, ez akkor azt jelentett, hogy besoroznak, és ha számolnak vele hadi cselekmények esetén a hadseregben, az adjon váltságul az ő lelkéért, ugye akkor sekelben számolta egy izraeli pénznemben bizonyos összeget. És ezt a Szentírás azon az alapon tette, hogy a Jóisten, bár a létbizonytalanság, állandó létbizonytalansággal járó ókori időkben elkerülhetetlenek voltak a háborúk, honvédő háborúkra volt szükség, és Isten meg is segítette Izraelt ebben, de minden módon tudatosította azt, hogy ez a bűn világában egy szörnyűség, a háború, még ha honvédő is, még ha úgymond igazságos is, és nem személyes áldozatot kellett bemutatni, mint egy szándékos személyes bűnért, de valamivel tudatosítani akarta az Úr bennük is, és maga is ki akarta fejezni, hogy borzalmas dolog a vérontás, borzalmas dolog a háború, és ott teljesen tiszta senki nem maradhat, és ezzel függött össze ez a rendelkezés. Érdekességként említem meg, hogy az Úr máskor is kifejezte, hogy ő ha a bűnvilágában kénytelen is volt népét segíteni ilyen harcokban, mert ilyen az Isten csak együtt lép az emberiséggel, és hatalmi szóval nem lehet békét teremteni és eltüntetni a háborúskodást, de mégis kifejezte, hogy neki ez milyen rettenetes és milyen gyűlöletes az Isten lényének, mert mikor Dávid, aki egyébként Isten kedves embere volt, templomot akart építeni, akkor Isten azt mondta, ne építs nekem templomot, mert hadakozó ember vagy, és vért is ontottál. Te ne építs nekem házat, majd a fiad, akinek az idejében béke lesz, és nem lesz háború, ő építsen nekem házat. Tehát a Jóisten ilyen módokon fejezte ki, hogy a bűnvilágában ez létezik, de, és Isten védelmezi az ő népét, de az ő lelkének mégis borzalom ez, és az embernek is borzalom legyen, és tudja, hogy ez milyen ellentétes az Isten jellemével. És Jézus korára ezt átalakították egy mindenkire vonatkozó templomadóvá, és akkori pénznemben ugye 2 drachma volt az összeg, amit minden évben beszedtek az izraelitáktól. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon milyen indítékból kérdezte ez a 2 drachma szedő Pétert, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Talán a kérdés hangsúlyából is érezzük, hogy ez egy törbecsaló kérdés volt. Valószínű a farizeusok és írástudók, akik örökké kísérték Jézust az útjain, és ahogy Lukács evangéliumában olvassuk, keresték, ha kikaphatnak valamit szót a szájából, hogy vádolják őt. Olykor a tanítványait környékezték meg, és közvetve a tanítványain keresztül igyekeztek valamiből vádat kovácsolni. És ugye ez is ilyen volt, a ti mesteretek nem fizeti-e a 2 drachmát? Miért lehetett gyanúsítani Jézust ezzel? Mert 2-szer is megtisztította a templomot, a történet idején még csak 1-szer, szolgálata az idején, aztán majd később szolgálata végén újra, és egyáltalán a külsődleges vallásosságot valódi Isten lényéhez illő erkölcs nélkül Jézus mindig kritikával illette is. Hát ezért ott volt a gyanú, hogy, és ugye ezzel igyekeztek vádolni őt, hogy a templomot nem tartja olyan nagynak és szentnek, mint az izraeliták, és rögtön ott volt a gyanú, hogy nem fizeti-e a 2 drachmát. Ugye csak egy pillanatra jegyzem meg, hogy olyan döbbenetes ez az ige, hogy Jézus mindig így kísérték emberek, hogy talán valamit kikapnak a szájából, hogy vádolhassák őt. Olyan megvetésre méltó álnokság ez, mindig legyen távol a mi lelkünktől, hogy soha bele ne keveredjünk ilyenfajta magatartásba vagy stílusba. És Péter, ugye ezt persze érzékelte, az ő füle rögtön hallotta, ez már Jézus szolgálatának az utóbbi szakaszában volt, hogy mire irányul ez a kérdés, és azon gyorsan rávágta teljes jó akarattal és jó szándékkal, igen. Szó sincs róla, hogy a mesterünk nem tiszteli a templomot, hogy ne fizetni a templomadót. És azt olvassuk, hogy amikor bement a házba, ezek szerint nem volt messze Jézustól, mert csak egy kis távolságban volt tőle, akkor Jézus megelőzte őt, tehát mielőtt ő bármit mondott volna az esetről, hogy mi volt a kérdés, és ő mit válaszolt, akkor megkérdezte tőle, hogy mit gondol Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót, a fiaiktól, tehát a király fiaitól, vagy az alattvalóktól és idegenektől. Péter biztosan először nem is álmodta, nem is sejtette, hogy mire vonatkozik ez a kérdés, de Jézus sokszor alkalmazott példabeszédeket, és ő magától értetődően válaszolt rá, hogy természetesen a fiaiktól nem, hanem a családon kívüliektől, alattvalóktól vagy idegenektől. És akkor Jézus nyomatékkal mondta, tehát a fiak szabadok, a király fia vagy fiai szabadok. És én úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban Péternek leesett a tantusz, ahogy szoktuk köznyelven mondani. Ebben a pillanatban rádöbbent, hogy ő nagyon jó szándékkal, de csak egyetlen szempontból közelítette meg ezt a kérdést. Hiszen tudni kell, hogy Izraelben volt egy réteg, akik mentesek voltak a templomadó fizetése alól. Ezek voltak a papok és a proféták, ők mentesek voltak a templomadó alól. És ha Jézus megfizeti a templomadót, akkor ezzel akaratlanul is ledegradálja a mesterét, mert akkor ő még csak nem is pap, még csak nem is proféta, hanem egy alattvalója a nagy királynak, nem pedig a királyfia, aki köteles a templomadót megfizetni. Pétert nem sokkal korábban kérdezte Jézus, ugye, illetve a tanítványait, hogy kinek mondotok engem, és Péter gyönyörű választ adott, ugye ezt Máté Evangélium a 16. fejezetében olvassuk, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És röviddel ezután, ezt meg Máté Evangélium a 17. fejezete örökíti meg, Péter egyike volt annak a három tanítványnak, akik az úgynevezett megdicsőülés hegyén látták Jézus átváltozását, látták, ahogy ruhája hófehérré lett, ő maga mennyei dicsőségben, és megjelenik néki Mózes és Illés, és beszélgetnek vele, majd felhőt akarja el őket. Tehát ezt ő látta, és élete végéig mély nyomot is hagyott benne. És ezek után, hogy ő abszolút meg volt győződve, és hogy így mondjam, szinte kézzelfoghatóan is bizonyságot nyert arról, hogy Jézus a mennyből jött, Isten fia, a király fia. Mégis ő gyorsan, nagy jó akarattal azt mondta, hogy igen. És ekkor Péter most megértette, hogy ha a legjobb szándék is vezette, elhamarkodottan válaszolt, és akaratlanul hamis bizonyságot tett a mesteréről. És ekkor Jézus így folytatta: de hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vondd ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját, egy státer találsz benne, azt kivévén add oda nékik, én érettem és te érettem. A státer olyan pénzegység volt, aminek az értéke 4 drachma, annak felel meg. És mikor Jézus kimondott egy fontos elvet, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és olyan módon teljesítette azonban mégis, tehát azt mondta, add, hogy meg ne botránkoztassuk őket, de olyan módon teljesítette ezt az igény, ami megint csak az ő istenségének a nyilvánvalóvá tétele volt. Mert ki az, aki tudja azt, hogy az első hal, amit kifogsz, az valahol benyelt egy státert, és találsz egy státert a szájába. Ugye vannak, akik szeretik ezt másképp magyarázni, csak ugye példának mondom, hogy amikor az emberek csak emberi módon akarják magyarázni az írást, és tulajdonképpen nincs valódi igeismeretük, vagy valódi hitük sem, akkor mik jönnek ki ebből? Ugye egy sereg komoly, idézőjelben komoly írásmagyarázó ezt úgy próbálja értelmezni, hát Jézus tulajdonképpen azt mondta, hogy majd annak a első halnak az árából, amit kifogsz, abbonnak, ha eladod, annak az ára majd kiadja a érted, és én értem a 4 drachmát. Na de hát, aki ismeri az evangéliumokat, emlékszik a csodálatos halfogások történetére és egyebekre, azt tudja, hogy Jézus úgy nyilatkozott meg, mint aki a természet abszolút ura, aki eznek a titkát nem tudjuk, hogy mi a titka az Isten minden tudóságának, nem csak minden ható, de minden tudóságának, de ezt Jézus egész földi élete egyértelműen tanúsította. És akkor most nézzük meg, miután a történetet röviden áttekintettük, hogy tulajdonképpen mi ennek a máig szóló mondani valója a mi számunkra. Először is ez az elv, amit Jézus itt megfogalmazott, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mikor érvényes, alkalmazandó, és mikor nem. Mert ugye mindnyájan tudjuk azt, hogy találkozunk emberekkel, akik nem értik, nem ismerik az Isten dolgait. Találkozunk emberekkel, akik másképp gondolnak valamit, mint mi, és úgy hat ránk az ő, és nem szeretünk mást mondani, mint amit ők elvárnak. Ugye ismerjük ezt az elvárásoknak megfelelés. Emberek képviselnek valamit, mondanak valamit, és hát most mi, hogy az elvárásuknak megfeleljünk, hogy meg ne botránkoztassuk őket, hogy mi másképp gondolkodunk, vagy más a véleményünk. Akaratlanul is, pillanatok alatt tudunk igazodni ezekhez. De ez az elv, hogy meg ne botránkoztassuk őket, csak bizonyos esetekben alkalmazható. Akkor alkalmazható, amikor nem ellenkezik az írással, az, amiről szó van. Ebben az esetben a templomadó volt egy bizonyos bibliai alapja, és ugye Jézus, amíg csak a templom érvénye le nem járt, az ő atya házának nevezte a templomot. Tehát nem egy olyan dologról volt szó, ami az Isten igéjével ellentétes. Másrészt pedig Jézus megértéssel kezelte, hogy a sajnos a papi vezető rétegnek a hatására az emberek nem ismerték fel azt, hogy kicsoda ő igazán. Ugye szinte nem tudjuk elképzelni, hogy amiket Jézus cselekedett, amilyen fedhetetlen volt Jézus élete, hogy hogyan lehetett az, hogy mégsem ismerték fel őt. De amikor megkérdezte Jézus tanítványát, hogy kinek mondanak engem az emberek, akkor ilyeneket mondtak, hogy némelyek Illésnek, némelyek Jeremiásnak, némelyek egynek a proféták közül. Ez már ugye Máté evangélium a 16. fejezete jegyzi föl, tehát már Jézus galileai szolgálatában jó mélyen benne van, amikor ez elhangzik, és noha a legnagyobb csodáit cselekedte, és az egész személye, tanítása abszolút hitelesített mindent a személyét, és mégis az emberek nem jutottak többre, és ez volt a papi vezető réteg tevékenységének az eredménye. Hiszen amikor még szolgálata legelején, amikor még Jézus alig cselekedett valamit, még csak éppen fellépett, elment hozzá Nikodémus, a zsidók egyik főembere, olyan logikusan kimondta: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítul, mert ezeket a jeleket senki sem cselekedheti másképpen, csak ha Isten van vele. De itt döbbenetesen és félelmetesen láthatjuk, hogy vallási vezetőknek milyen hihetetlen befolyásolási hatalmuk van. Emberek azt hiszik, hogy az Istennek való engedelmesség azt kívánja, hogy alárendeljék magukat vallási vezetőknek is, és feltétlenül kövessék őket. És Jézus korában is így volt, hogy olyan tekintélyen rendelkeztek, hogy azt semlegesíteni tudták, ahogyan Jézus élt és ahogyan cselekedett, és kételyeket tudtak támasztani a személye iránt. És Jézus ezt értette meg, tudta, hogy ez az állapot, tudta, hogy az emberek távolról sincsenek tisztában abban, hogy ő kicsoda a valóságban, és irántuk való részvétből, hogy őket aztán ne lehessen ezzel még jobban Jézussal szembefordítani, hogy lám, kicsoda Jézus, még a templomadót sem fizeti meg. És hogy ezzel is vádolják őt, és ezek az emberek ezt elhiggyék, és ezért még inkább elidegenedjenek Jézustól, ezért mondta, hogy meg ne botránkoztassuk őket, mert nem kifejezetten Biblia ellenes dologról volt szó, sőt, egyáltalán nem Biblia ellenes dolog volt a templomadó. Igaz, hogy Jézus ezzelől szabad lett volna, egyértelműen szabad, hiszen ő nem csak pap volt, nem csak proféta volt, hanem egyenesen Isten fia és isteni lény. Jézus azt mondta, ennek ellenére, mivel nem értik az emberek, tömegekben nem értik, hogy ő kicsoda, is megütköznének, és újabb vádpont lenne ellene. Azért ő érettük, és én érettem, fizest meg nékik. De ez az elv nem alkalmazható akkor, amikor valami kifejezetten Isten igéjével ellentétes. Ugye Pál apostol is írja azt, hogy én nem élek a szabadságommal, ugye ismerjük a leveleiben, van ilyen, szabad lennék, de nem élek a szabadságommal, hogy meg ne botránkoztassak embereket. Vagy erőtlen hitűeknek ez nehogy tör legyen. Például az apostol nem fogadott el adományokat, noha tudta, hogy joga lett volna bizonyos helyeken, nem fogadott el. Úgy érezte az emberek erőtlenek, úgy érezte, hogy ez vádnak tenni ki őt. Akkor két kezével végezte a létfenntartáshoz szükséges tevékenységet, a sátorkészítést. Tehát az apostol messze menően alkalmazkodott ahhoz, hogy az emberek valamit értenek, vagy nem értenek. Nehogy, így mondta Pál, nehogy valami akadályt gördítsek a Krisztus evangéliuma elé. És nekünk is kell alkalmazni ezt a meg ne botránkoztassuk elvet, nehogy valami akadályt gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé, amikor emberek valamit nem értenek, amikor valamire nem felkészültek, és amikor nem az igével kifejezetten ellentétes dologról van szó. De amikor olyasmi van, ami az Isten igéjével ellentétes, akkor az érvényes, amit az apostolok mondtak. Ugye emlékszünk rá, amikor a főtanács elé idézték őket, Istennek kell engedni inkább, hogy nem embereknek. A belékhez írt levélben, ha akár mennyből jövő. Abszurd, ugye a példa, de a Pál apostol az abszurdig fokozza a dolgot. Ha mennyből jövő angyal jönne, és mondana nektek mást, vagy mi, valami történne velünk apostolok, és egyszerre mást kezdünk beszélni, mint ami az evangélium, mint ami az Isten szava, azt mondta, nem. Ha embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Szökezi le itt, ugyanitt Pál apostol. Tehát nagyon kell disztingválnunk, mikor alkalmazható ez az elf, hogy meg ne botránkoztassuk őket, és mikor nem alkalmazható. És minden embernek az erkölcsisége mutatkozik meg abban, hogy az elvárásoknak megfelelés kényszere az erősebb benne, vagy pedig az igazsághoz való hűség. Minden körülmények között az ahhoz való hűség. És nézzük, milyen további tanítást tartalmaz ez a történet. A következő kérdésünk az, hogy mire tanít az, hogy Péter teljes jó szándékkal, de elhamarkodottan válaszolt. Arra tanít minket, hogy nekünk is sokkal többet kéne Jézust megkérdezni, mert megkérdezem, messze volt Jézus Pétertől? Ott volt, be kellett csak menni a házba. Mennyivel helyesebb lett volna, ha Péter bemegy a házba, és megkérdezi Jézustól, hogy mit cselekedjen. És megkérdezem, nekünk közel van Jézus, ha valamit kérdezni akarunk? Nagyon közel van, hiszen azzal, hogy ő visszatért a mennybe, nem távozott el tőlünk, maga mondta, hogy minden napon ti veletek vagyok, minden nap a világ végezetéig. És ebben még az is benne van, hogy a hétköznapi dolgainkban, a kis problémáinkban is mindenben. De valahogy mi nem tudjuk kiverni a fejünkből azt az istenképet, azt a téves istenképet, hogy hát alapvetően nekünk kell az életünket irányítani, végezni a dolgainkat, és csak nagy dolgokban illik az Urat megkérdezni. Arról nem is beszélve, hogy sokszor még nagy dolgokban se kérdezzük meg. De figyeljük meg, hogy az Ószövetségben milyen gyakran találkozunk ezzel, megkérdezte az Urat, megkérdezték az Urat. És most ugye kicsit saját magunktól kérdezzük meg, hogy mi hányszor kérdezzük meg az Urat. Mondjuk egy elmúlt időszakban mi mindenben kérdezzük meg az Urat. És az ember ezt valahogy azt hiszi, hogy csak mennie kell a saját fele után, csak tennie az élet dolgait a maga elképzelései során. De amikor nagy bajban van, vagy amikor hát tényleg most már sehogy nagyon tanástalan, akkor esetleg megkérdezi az Urat. De ismétlem, ez a mondat, hogy ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Vagy Jézusnak az a kijelentés, hogy nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Vagy az az ige, amit Jakab apostol ír le, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, és ő készségesen és szemrehányás nélkül adja, késztesse minket arra, hogy mi sokkal sűrűbben kérdezzük az Urat. Mondanék egy példát, amikor Jézus ezt ismerte el, hogy valaki őt kérdezi. Olvassuk a Nátánael történetet, János evangélium a második fejezetében. Messiás váró volt, mert keresztelő János tanítványa volt. És amikor keresztelő János tanítványai közül néhányan megismerkedtek Jézussal, ugye talán emlékszünk a jelenetre, hogy mikor keresztelő János szavát újból hallották, hogy ő az Isten báránya, akkor egyszerűen nem tudtak lemaradni Jézustól, és követték őt, és vele maradtak aznap. És ennyi nekik ez első rövid találkozás és beszélgetés elég volt, hogy másnap már úgy adták tovább a hírt a barátaiknak, közvetlen ismerőseiknek, akik szintén keresztelő János tanítványai voltak, megtaláltuk a Messiást. És Nátánael azonban kételyek voltak, és azt mondta, hogy a názáreti Jézust, a József fiát, és azt mondta, hogy hát támadhat-e Názáretből valami jó. De ő mégsem engedett egyszerűen az előítéleteinek, mert azt olvassuk a Szentírásban, hogy mikor Jézus találkozik vele, mert ennek ellenére, az előítéletei ellenére elment, hogy Jézussal találkozzék, és mikor elment, akkor Jézus azt mondta, hogy láttalak téged, amikor a fügefa alatt voltál. Ki tudjuk következtetni a történetből, mi lehetett a fügefa alatt? Egész biztos, hogy imádkozott. Neki döntő volt a messiás kérdés, és az Istentől kért tanácsot, hogy segítsen neki felismerni a messiást. Hallottak már a híreket Jézusról, és hogy vajon Jézus-e a messiás? és Ellen White hozzáfűz egy mondatot ehhez a Nathan Aller történethez, és azt írja, nekünk többet kéne a fügefa alá menni. Értjük, mit jelent ez a mondat? Többet kéne a fügefa alá menni. Tehát sokkal gyakrabban kellene kérdezni Istent. Uram, mi a te véleményed? Uram, te ezt hogy látod? És el tudjuk képzelni, hogy Isten elutasítja azt az embert, aki őszintén és komolyan kérdezi őt. Jézus azt mondta, hogy hát mi földi szülők sem adnátok a gyerekeiteknek mást, mikor kenyeret kért tőletek. Hát a ti mennyei atyátokról elképzelitek, hogy valaki tanácsot kért tőle, és ő majd félrevezeti, vagy nem válaszol, vagy ilyesmi. És majd kérdezem, óriási dolog ez, hogy ha ez az ígéret, ha nincs bölcsessége, kérje Istentől. Hát micsoda lehetőségünk van, hogy Istentől kérhetünk bölcsességet, Istentől kérhetünk tanácsot, ami hétköznapi dolgainkhoz, problémáinkhoz. És miért nem élünk ezzel a lehetőséggel? Miért nem kérdezzük sokkal többet és sokkal gyakrabban az Urat? Sokszor meddig vergődik az ember egy bizonytalanságban, egy aggodalmaskodásban? Hát ehelyett kérdezzük meg az Urat, és nyugodjunk meg, hogyha mi úgy kértük ezt, mint aki alázattal elismeri, hogy nincs bölcsessége ehhez a dologhoz, de mi, mint a mennyei atyánktól, bizalommal kérdezzük ezt a dolgot, akkor nyugodtan menjünk a dolgunkra, és tudjuk, hogy Isten útba fog igazítani. Ott és akkor, amikor szükségünk van rá, nem kell ehhez egy csodának történni, hanem egyszerűen megvilágosítja az agyunkat, és abban mi megnyugvást találunk, és kristály tisztán megjelenik előttük, hogy ezt kell tenni. Tehát, ha megkérdeznénk az Urat, aggodalmaskodás, vergődés helyett, és hinnénk azt, hogy ő nekünk válaszolni fog akkor és ahogyan a legmegfelelőbb, akkor nem őrülődnénk problémákon, és nem fognánk mellé, és nem követnénk el hibát, hanem csak megyünk az utunkon, és tudjuk, hogy egyszer csak a Jóisten nekünk ezt megvilágosítja, és akkor azt teljes világossággal látjuk, hogy ez a helyes, ezt kell tenni. És ezt a lelki magatartást kellene nekünk sokkal, de sokkal gyakrabban gyakorolnunk. És még egy utolsó tanítást is szeretnék kiemelni ebből a történetből. Ugye ez a két drachma szedő nem tudott Jézus istenségéről, nem ismerte, vagy nem ismerte el. És Péter viszont ugye tudta. De mégis ebben a történetben neki is, és mindannyiunknak Jézus kétféléképpen is kinyilvánította az ő isteni dicsőségét. Először is, hogy ő nem volt tanúja a beszélgetésnek, Péter is a két drachma szedő között, de amikor bement Péter, ő pontosan tudta, hogy mi történt, sőt azt is tudta, hogy mi a dolog lényege, hogy a Péter azt nem fogta föl, hogy az ő mestere nem köteles a templomadót fizetni, mert ő Isten fia. És egy egyszerű kérdéssel pillanatok alatt rávezette Pétert a dologra. És a másik pedig az a bizonyos első hal, amit kifogott rá. Ki az, aki terelni tudja, ha kell, még a halakat is? Hát a csodálatos halfogásoknál is ez derült ki. Az Istennek egyszerűen minden lehetséges, szó szerint minden lehetséges. És ez annyira nyilvánvalóvá tette, hogy ő kicsoda. És megkérdezem, hogy mi mindig tisztában vagyunk azzal, hogy Jézus kicsoda. Ugye, olvassuk a Bibliában a parancsolatot, hogy az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneved. És az ember milyen sokszor úgy van, olyan könnyedén mondja ki ezt a nevet. Nem gondolunk arra, hogy ő mindig hallja, ha mondjuk. És amikor imádkozunk, még imádságban is védhetünk-e parancsolat ellen. Közelmúltban olvastam valahol egy, nem is emlékszem biztosan, Spurgeon volt, vagy valaki más, aki egy ilyen hasonlatot használt. Azt mondta, amikor mi imádkozunk, és közben úgy az nem probléma, hogy egy pillanatra elkószálnak a gondolataink, mert az bárkivel egy gyorsan megesik, utána bocsánat kérünk, visszatérünk az imádkozásba. De amikor úgy el is engedjük, és hagyjuk is, és nem is csinálunk ebből problémát, erre nagyon illik ez a hasonlat, amit ott olvastam. Azt mondja, ez olyan, mint mikor valakit belépett király fogadó szobájába, és a király beszélget vele, és míg a király szól hozzá, addig ő kinéz az ablakon, mert mintha jobban lekötné az, ami ott zajlik az utcán. Értjük a hasonlatot? Sokszor így vagyunk, hogy megszólítjuk Isten, de nem gondolunk arra, amit így mond egyszerűen a Zsoltáros, hogy ami Istenünk az égben van, és amit akar, azt mind megcselekszi. És ugye kimondjuk esetleg formálisan, mi atyánk, ki vagy a mennyben, de nem realizáljuk, mi az, hogy menny, és mi az, hogy a menny Istenéhez beszélünk. És egy például prédikátor könyve azt mondja egy helyen, Isten az égben van, te pedig a földön, azért a te beszédet kevés legyen. És ez nem azt jelenti, hogy nagyon szűrten néhány szót szóljunk, de azt jelenti, hogy csak olyat, amit őszintén, amit teljes szívből mondunk, amit komolyan mondunk. Ugye, amit így fordít a Biblia, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, a szó szerint fordítva így lehetne, ne legyetek fecsegőek, mint a pogányok. Ugye, tehát mesélte valaki nekem, hogy a nagymamája az nagyon szerette a rózsafűzér imádságot, és ült ott a konyhában egy széken, mozsolt a rózsafűzért, mondta az imádságot, közben minden megszólalt, Pisti, ezt csináld, a másik gyereknek te ezt csináld, aztán megint tovább. De sokszor mi is hajlamosak vagyunk ám, hogy imádkozunk, és a gondolataink teljesen elkószálnak, hol ide, hol oda. És én mindig azt szoktam mondani, hogy ha imádkozunk, addig ki se nyissuk a szánkat, míg előbb nem gondoltunk bele, hogy kicsoda az Isten, és hogy a mennyei király fogadó termébe lépünk. És olyan tisztelettel szólítsuk meg őt. Nagyon szeretem azt a bibliai igét Péter levelében, hogy az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nem csodálatos igaz? És amikor a mi atyánk első kérésre így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved, az másokra vonatkozik, vagy ránk is? Hogy az Isten lénye, az Isten neve legyen nekünk szent. Mert ez a pici történet is felvillantja, hogy kicsoda ő. És a mi gondolatainkat ugyanúgy tudja, és a mi beszédeinket ugyanúgy tudja, mint Péterét. És ugyanúgy tudja, hogy mi a lényeg, ugyanúgy tudja, hogy mi a mi betegségünk, vagy mi a mi hibánk, vagy mi az, amit mi rosszul tettünk. De ő nem avatkozik az életünkbe, erőszakkal soha. Ugye, ha mi nem igényeljük, akkor nem. Még a betegektől is mindig megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Akarsz meggyógyulni? Pedig hát rájuk volt írva, hogy miért mennek hozzá. Mert az ember igénye nélkül nem cselekszik. Ha mi nem kérdezzük, nem fogja ránk erőszakolni az ő véleményét vagy tanácsát. De ha kérdezzük az Urat, biztos, hogy az Úr válaszol, és úgy válaszol, ami a tökéletes, ami a tiszta, és semmiképpen cserbe nem hagy bennünket. Hát azzal fejezzük be ezt az igehirdetést, hogy mi kérdezzük az Urat sokkal többet. Legyen egy fordulópont az életünkben, és jusson eszünkbe, hogy egy tiszteletteljes megszólítás melletti komoly imádságban mi nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Uram, nincs bölcsességem ehhez is ehhez a dologhoz. Félek, hogy téves dolgot teszek, mert tiszta jó szándékból lehet óriási tévedni, mint Péter is. Tiszta jó szándékból, hogy a mesterét mentse a vádakkal szemben, akaratlanul a mesterét leszállította a prófétánál is kisebbre. És ezt ő nem látta. Tehát mi sokszor mondjuk azt az Úrnak, hogy Uram, nekem nincs bölcsességem, tanácsolj igazi csútba, és a segítséget biztosan meg fogjuk kapni. A végidő rettenetes útvesztőiben, hiszen Jézus is azzal kezdte a nagy profétikus beszédét, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, figyelmeztetett a hitetés hatalmára. Nekünk nagyon fontos, hogy Isten tanácsát kérjük, nem csak az igéje által, de úgy, hogy a Szentlélek által konkrétan kérjük, hogy nekünk adjon világosságot, nekünk adjon tiszta látást, segítsen minket helyes válaszokhoz, helyes döntésekhez. A Jóisten áldja meg az ő igéjét mindannyiunk számára. Amen.
Isten tiszteltünk végén a gyülekezet énekelje el a 233-as számú ének első négy versét. Tehát a 233-as számú ének első négy versét énekeljük. kérdeinket meghajtva imádkozunk.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni, hogy ezt a történetet is megörökítetted a mi számunkra. És Urunk, annyira szembesít minket azzal, hogy mi milyen könnyen egy szempontból nézünk dolgokat, és nem tudjuk látni az egészet, és nem tudjuk megtalálni a helyes pontot. Drága jó Urunk, segíts, hogy azok közé tartozzunk, akikben van annyi alázat, hogy folyamatosan elismerjük, hogy nincs bölcsességünk, nincs elég bölcsességünk ahhoz, nincs isteni bölcsességünk ahhoz, hogy ebben az űrzavaros világban, a komplikált dolgok között mi mindig meglássuk a te utadat, az igazság biztos egyenes ösvényét. És bocsásd meg nékünk, Urunk, hogy bár halljuk, hogy hiszünk benned, bízunk benned, mégis oly ritkán kérdezünk meg konkrétan dolgok felől. Segíts, hogy ez a történet is rávezesse minket arra, hogy ezt sokkal inkább gyakoroljuk. És Urunk, bocsásd meg azt is, hogy biztos, hogy mi is sokszor vétettünk a parancsolat ellen, hogy a te nevedet ne vegyük hiába a szánkra. Bocsásd meg, hogy olyan könnyen gondolataink is elkalandoznak, és olyan nehezen tanuljuk meg az igazi tiszteletteljes, de egyben hittelteljes buzgó imádságot. Segíts, hogy a rohanó életünkben, amikor oly nehéz azt az igazi csendet megtalálni a belső szobában, amikor tudatosulhat bennünk, hogy te ki vagy, és mi hozzád szólunk, és mindent rád bízunk, hogy mi mégis megtaláljuk, olyan nagy legyen bennünk a szomjúság, olyan nagy legyen bennünk a szükségérzet ezután, hogy minden akadályt legyőzve megtaláljuk a helyet, az időt, amikor mi így könyörgünk hozzád, és minden dolgunkat rád bízzuk. És Urunk, hisszük is, de kérjük is, hogy adj nekünk olyan bátorító, buzdító tapasztalatokat arról, hogy hallod az imádságunkat, és válaszolsz rá, hogy egyre erősebb legyen bennünk, és egyre inkább gyakorlattá legyen, hogy téged kérdezünk. Hallgasd meg, Urunk, kérünk a mi imádságunkat. Maradj a te békességeddel és szeretetteddel mindannyiunkkal. Amen.
Szombatnapi istentiszteletünk zárásaként énekel a gyülekezet a megkezdett ének 7. és 8. versét. Tehát a 233-as szám ének 7. és 8. versét énekeljük el.